Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, megváltó úrunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Ti kapuk, emeljétek fel fejeiteket, és emelkedjetek fel örökké való ajtók. Hadd menjen be a dicsőség királya. Kicsoda ez a dicsőség királya? A seregek ura, ő a dicsőség királya. Amen. Testvéreim, magasztaljuk Urunkat, köszöntsük az érkező Krisztust, várva várt adventünket, 181. énekünket énekeljük. Foglaljuk el helyünket, testvérek. Éneklapunkat vegyük elő. Évek óta kezdeményezés református egyházunkban, hogy meglévő énekes könyvünket kiegészítsük. Készülnek azok a próbakiadások, énekes könyvek, amelyek ezt a célt szolgálják. Ebből az énekes könyvből majd a leendő énekeink közül énekeljük most ó jöjj, üdvözítő kezdetű énekünket. Ó jöjj, üdvözítő, beteljesült már az idő. Tört át az ég, zárt ajtaját, már a világ sóvárva vár. Megnyílt az ég, harmatozva, megváltókat jön le hozzá. Ég felhő így, nyiatok szét, hozva Jákob fejedelmét. Öt virulj ki, hadd fakadjon, virul a szőgy, hőt ha hallom. Nyílj ki földnek, szép irába, fényes nap, csillag, téged vágyunk, mit látni csak. Kelj fel napunk, fényességet, üzze el a sötétséget. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassuk meg, testvéreim, Istenünk igéjét, amint azt írva találjuk Ezékiel próféta könyvében, a 33. fejezetben, a 21. verssel kezdődő szakaszt, a hosszabb ige szakaszt most ülve hallgassuk meg.
Fogságunk 12. évében, a A 10. hónap 5-én egy menekült érkezett hozzám Jeruzsálemből, és ezt mondta: elesett a város. Az Úr pedig már a menekült megérkezését megelőző estén megragadott engem. De reggel megnyitott a számat, amikor a menekült hozzám érkezett. Megnyílt a szám, és nem voltam már néma. Így szólt hozzám az Úr igéje: emberfia, azoknak a romoknak a lakói ott Izrael földjén ezt mondogatják: Ábrahám egymaga volt, és örökségül kapta az országot. Mi sokan vagyunk, nekünk jutott örökségül az ország. Ezért mondd meg nekik: így szól az én Uram az Úr: vérrel együtt eszitek a húst, fölnéztek bálványaitokra, vért ontotok, és ti akarjátok örökölni az országot. Fegyveretekre támaszkodtok, utálatos dolgokat műveltek, egymás feleségét tisztátalanná teszitek, és ti akarjátok örökölni az országot. Ezt mond nekik: így szól az én Uram az Úr: életemre mondom, hogy akik a romok között vannak, fegyvertől esnek el. Akik a mezőn vannak, azokat a vadállatoknak adom eledelül, akik pedig az erődökben és barlangokban vannak, dögvészben halnak meg. Sivárrá és kietlenné teszem az országot, vége lesz gőgös erejének. Kopárak lesznek Izrael hegyei, nem jár rajtuk senki. Majd megtudják, hogy én vagyok az Úr, amikor az országot sivárra és kietlenné teszem, a sok utálatos dolog miatt, amit elkövettek. Emberfia, rólad beszélget néped a falak mellett és a házak kapujában. Így beszélgetnek maguk között egymással: gyertek, csak hallgassátok, miféle ige jön az Úrtól. Azután eljönnek hozzád, mint a népgyűlésre jönnének, odaül eléd az én népem, hallgatják beszédedet, de nem a szerint élnek. Pajzán dallá lesz az a szájukban, az eszük pedig nyerességen jár. Csak ennyi vagy nekik: pajzándalok éneklése, akinek szép a hangja, és jó pengeti a lantot. Hallgatják a beszédedet, de nem a szerint élnek. De ha majd beteljesedik, akkor megtudják, hogy proféta volt közöttük. Amen.
Isten áldása legyen az ige hallgatóin, befogadóin és megtartóin. Jöjjetek, imádkozzunk! Úrunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, áldunk és magasztalunk téged, mert te élő Úr vagy. Megköszönjük neked, hogy közeledtél felénk, és közeledsz most is felénk a te igéddel és lelkeddel. Köszönjük, hogy igéd testet öltött Jézus Krisztusban, testet öltött szabad pedig megváltónká lett, reményt és fényt hozott ennek a világnak. Könyörögve kérünk, Urunk, örökkévaló Istenünk, add nekünk a te kegyelmedet, hogy elváltoztassa a mi életünket. Add, Urunk, hogy kilépjünk a sötétség cselekedeteiből, és felöltözzük a világosságot a jelen való világban, ahová te fiad, ami Urunk Jézus Krisztus eljött nagy alázatossággal, hogy meglátogasson bennünket. Add, hogy majd, amikor eljön az ő fenségében és dicsőségében újra, hogy megítélje ezt a világot, hogy ítéletet tartson élők és holtak felett, örök életre támadhassunk fel általa, aki veled és a Szentlélekkel egy Isten. Amen. Testvéreim, az ige hirdetésre készülve 301. dicséretünket keressük meg, 5. és 6. versszakát énekeljük el.
Megmarad ereje, erősítsd meg hívejédet, hogy vehessük szent ígédet, és valhassuk te hitedet.
Testvérem, Istenünknek az az igéje, amely alapján szent lelkét segítségül hívva szeretnék közöttetek bizonságot tenni, írva található Pál apostolnak korintusiakhoz írott második levelében, a 20. versben a következőképpen. Mert Istennek minden ígéretére ő benne, tudnélik Jézusban van az igen, és ezért általa mondunk ámment Isten dicsőségére. Amen. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, ünneplő gyülekezet! A mai alkalommal, a mai napon megkezdődik egyházunk új esztendeje, megkezdődik az ünnepekkel gazdagított fél éve. Advent időszakával végig járhatjuk majd, ami Urunk Jézus Krisztusnak születésétől kereszthalálon feltámadása által vezetett útját, és megérkezhetünk majd a lélek kitöltésén át, az örökké valóság vasárnapjáig, a Szent Háromság vasárnapjáig. Nehéz, de örömteli út újra és újra végigjárni Krisztussal együtt mindazt, amit érettünk megtett ezen a földön. Nehéz, mert világunk, akár a mostani vasárnapunk, néha jelenlétünk is sokszor durvaságról, keménységről, sok-sok sebről szól. A tegnapi napon egy mély telepen jártam, szüleimnél voltam, és ahogyan fizettem, illetve ahogyan fizettek, láttam egy adventi installációt. Nem mondom, hogy adventi koszorú volt, hanem installáció inkább, bocsánat az idegen kifejezésért. Egy szépen elkészített, nyers acéltárgyat, tálat láttam. Ebben az acéltálban vékony pereme volt, az Esztergom padnak a vékony kis karikákba összegyűlt forgács, a fém forgács jelentette mondjuk a koszorút, ez volt az alapja. Ebben volt 4 gyertya, és a 4 gyertya pedig 3,5-4 milliméteres sárga réz csupaszított vezetékkel volt körbe fonva, ez volt a díszítése. Izgalmas volt ez az installáció, nyilvánvalóan mindenki valamilyen formában ott azon a helyen szerette volna kifejezni azt, hogy csak-csak adventben élünk. Számomra azért mégis egy picit megrázó volt, mert arra a világra is rámutatott, amilyenek mi vagyunk. Hogy úgy megvan benne valahol az adventi fény, megvan benne az adventi világosság, megvan benne valahogy a szokás, de az egész mégis olyan acélos, olyan rideg. Az embernek, nekem is úgy kedvem lett volna belemarkolni ebbe a fém hulladékba, a fém forgácsba, de tudom, többen, sokkal többet dolgoztok fémmel, mint én magam, egészen biztos, hogy nem lett volna olyan jó élmény, hogyha elvágja a kezemet. Olyan csillogó volt, de mégis látszódott rajta a ridegség. Olyan modernnek tűnt, de valahogyan hiányzott belőle a lényeg. Adventtel kapcsolatban református puritán őseink újra és újra előtérve helyezik évszázadok távlatából is, hogy ezek a vasárnapok emlékeztetnek bennünket, és figyelmeztetnek bennünket, és egyben hívnak is minket. Őseink úgy foglalták össze Advent 4 vasárnapjának üzenetét, hogy az első vasárnap mindig arra emlékeztet, hogy Istennek ígéretei beteljesednek, és hogy Jézusban teljesednek be. Advent 2. vasárnapja arra hív bennünket, hogy Jézussal a mi életünk egyesülhet. Advent 3. vasárnapja arra figyelmeztet, hogy halálunk pillanatában megállunk majd a mi Úrunk előtt. És a 4. vasárnap, amely ebben az esztendőben sokakat talán kicsit meg is tévesztett, december 24-ére esik, az még Advent 4. vasárnapja lesz, nem karácsony. Az pedig azt mutatja számunkra, hogy Jézus újra eljön majd erre a világra. Hogy megérkezik az az út, amelyet egykor megkezdett, amely az atyától a földre hozta őt, az újra beteljesedik, és az atyától megérkezik majd ismét hozzánk. Mai alkalmunkon igéinket két részre vesszük. Az egyik, amit hallottuk szent leckeként, Ezékiel próféta könyvéből egy történet. Ez a történet, és maga a 33. résznek az egésze az ember felelősségéről szól. Az őrállóknak a felelősségéről szól. Ha leegyszerűsítjük, akkor szól a pásztori felelősségről. Nem csak a lelki pásztoriról, hanem mondjuk a gyülekezet vezetői felelősségről, de szól a családokban betöltött felelősségünkről is. Szól a gyermekeink között lévő felelősségünk betöltéséről is. Szól a munkahelyünkön, a hétköznapi életben végzett felelősségünkről is. Mert felelős emberek vagyunk. Egy kedves barátom napokban sok mindent átélt, gyermekének a betegségét, gyógyulását, újszülött gyermekének a betegségét, gyógyulását, hogy hazatérhetett, és szinte ugyanebben a 2-3 hétben átélte azt is, hogy vezető beosztásba helyezték őt az államigazgatásban. És elmondta éppen pénteken, hogy hát most minden szempár rá tekint. Mit csináljunk? Merre tovább? És hogy ez micsoda felelősség az ő életében is. És azt tudtam neki mondani, hogy én nem értek ahhoz a területhez, ahol te dolgozol. Sokkal többet tanultál, sokkal műveltebb vagy, sokkal profibb vagy, elhívottabb vagy abban a szakmában, abban a hivatásban, amit végzel, de egy dolgot tudok, hogy imádkozom érted. A felelősség az mindig terhet is jelent az embernek. Itt ebben a konkrét történetben azt halljuk, hogy megérkezik Babilóniába egy hírnök, egy küldött. És információt, hírt hoz a hazáról, arról a városról, amelyet rommá tettek, ahonnan sokakat elhurcoltak, deportáltak, hogy mi folyik ott. Hallunk híreket a Szentírásban mindig a romokban lévő Jeruzsálemről, itt Ezékiel prófétánál, de hallunk hírt másút Nehémiás próféta könyvében is. És ez a hír most egyszerre profétikus, és egyszerre valóságos. Mert a próféta is erről beszél, Ezékiel is erről beszél, hogy mi van otthon. És azt halljuk ebből a történetből, hogy az otthon lévőknek az információja és az otthon lévőknek az önteltsége arról szól, hogy övék az ország. Ábrahám egyedül volt, az örökség az otthon maradottaké, akik nem mentek idegenbe, akiket nem hurcoltak el, akik talán megbújtak, övék az örökség. És akkor keserűen kell szólni a prófétának Ábrahám örökségéről, hiszen azt mondja, hogy lehet, hogy magatokat örökösöknek nevezitek, de hogy istentelenül éltek, az biztos. És hogy nincs szükség ilyen örökösökre. Nincs szükség olyan örökösökre, akik a húst a vérrel együtt eszik, nincs szükség olyan örökösökre, akik megrontják a másik embernek a házasságát, belelépnek, belegázolnak. Nincs szükség olyan örökösökre, akik fegyverükre támaszkodnak, hallottuk, mindent erőszakkal próbálnak elintézni, és nincs szükség olyanokra, akik bálványaikra feltekintenek. Kemény üzenet ez, hogy Isten azt mondja, mindaz, ami Jeruzsálemben maradt, az nem a megtisztulás szolgálta, hanem összekutyulódott, olyan vegyes lett, olyan rideg lett, olyan élettelen lett, olyan fémesen csillog, de nem a világ világossága. Utálatos bűnnek nevezi ezt a próféta. Biztosan említettem már nektek is, hogy a 90-es években 95-96 környékén, lehet, hogy egy picit később, néhány teológus társammal szinte egy éven keresztül jártunk Baranyába és Szlavóniába. Baranyának abban a részében, ami a mai Horvátország területen van, és Szlavóniába is. És hogy a saját bőrömön tapasztaltam azt a konfliktust, ami abból adódott, hogy amikor a front Szlavónián kétszer is átment, a szerb csapatok is és a horvát csapatok is átmentek, és a házakon én még láttam azokat a feliratokat, egyrészt cirill betűkkel, másrészt pedig latin betűkkel, hogy ez a ház ez szerbek által lakott, vagy horvátok által lakott, így megjelölve azt, hogy melyiket kell megtámadni, vagy melyikben nem szabad betörni, és láttam a magyar házakat, amelyeken pedig mind a két front átment. Láttam azt a parókiát, ahonnan a fajanszt is elvitték, a csöveket is kivágták, és hallottam azt a vitát, ami a lelkipásztorok között lezajlott, hogy közülük ki követett el hűtlenséget, vagy ki az, aki áruló, aki otthon maradt, vagy aki Pécs környékén az anyaországban menekülteket lelki gondozta. A vita, ez egy 20. századi egyházi vita volt, ez pedig ott Ezékiel próféta könyvében egy 2500 évvel ezelőtti vita. Kinek van igaza az otthon maradottaknak, akik elhajoltak, akik beépítették a mindennapi kegyességükbe a pogány vallásosságot, vagy a távol lévőknek. És a távol lévők hallgatják az igehirdetést, mint ahogyan most mi is hallgatjuk az igehirdetést, és bólogatnak a babiloni fogságban lévők, hogy igazad van Ezékiel, igaza van a profétának, amit otthon művelnek, az fertelmes, az istentelen. És akkor nagyon kemény és sokak által megtapasztalt valóságát mondja Isten a profétának, hogy hát szeretik hallani a te hangodat. Szeretik hallani ezeket a szavakat. Oda járnak, hogy mit mond az Isten. Kíváncsiak rád. És akkor Isten oda teszi, de nem azerint élnek. Szeretik, hogyha valami az érzelmeiket megmozgatja, ez a pajzán dal, pajzán ének, ez ezt jelenti, valami fajta ilyen mulatóshoz hasonlító dallamsort, szeretik ezt hallani, de hogy azt szerint éljenek, azt nem. Akkor egy nagyon kemény adventi üzenetté válik a 2500 éves szó, amikor azt halljuk, de majd ha beteljesedik, mert beteljesedik, akkor megtudják, hogy proféta volt köztük. Azaz Isten azt mondja, azt helyezi a mindenkori gyülekezet szívére, hogy az ő szava beteljesedik. Mindenkinek, a felületes ige hallgatónak is tudnia kell azt, hogy Istennek a szava beteljesedik. És erről beszél Pál a korintusi gyülekezetnek. Egy ősi hitvallásnak egy kicsi részét látjuk, amelyben Jézus Krisztusról, az Isten fiáról szól, és bele pillanthatunk a Szent Háromságnak a titkába, bele pillanthatunk az emberré lett Isten titkába. És kimondhatjuk azt, hogy Istennek az ígérete valóban beteljesedett. Hogy nem hagy kétségben bennünket az Atya. Azt mondja, hogy aki látott engem, látta az Atyát. És persze azt is látjuk ebben a hitvallásban, beteljesedett ígében, hogy Isten igent mondott az emberre is. Igent mondott arra az emberre, aki fémforgácsból készíti az adventi koszorúját. Aki acélossá tette az életét. Aki ilyen rideg. De nem azért mondott igent erre az emberre, hogy úgy hagyja, hogy úgy maradjon, hanem azért, hogy megmentse. Ezért küldi el fiát, ezért jön el Jézus. Nem tudom, hogy olvastátok-e az énekes lapunknak a legalsó részét. Egy ige van ráírva, ezt nem én írtam rá, hanem így kaptam ezt az éneklapot. Mert megjelent Isten üdvözítő kegyelme minden embernek. Hát erre készülünk, ezért teljesedik be Istennek minden ígérete. Hogy megjelenjen Isten üdvözítő kegyelme minden embernek. Isten nem mondott igent a bűnre, de igent mondott a bűnös emberre. És akik olvastátok a tegnapi napon az ószövetségi igét is, akkor ebben az ószövetségi igében azt is hallottuk, hogy Istennek az az akarata, hogy megtérjenek, és hogy éljenek. Életemre mondom, így szól az én Uram, az Úr, hogy nem kívánom a bűnös ember halálát, hanem azt, hogy a bűnös megtérjen útjáron és éljen. Térjetek meg gonosz utaitokról. Miért halnátok meg, Izrael háza? Ez is az őrállói felelősséghez tartozik. Ez is Isten akaratáról szól. És az is, ami a Timóteusi levélben megjelenik, hogy az Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön és eljusson az igazság megismerésére. Hogy mindenki, aki hallja és hittel megragadja ezt az evangéliumot, Isten bűnbocsánatát, kegyelmét, akkor örök életet kaphasson. Jézusnak a neve is erre a bűnbocsánatra, erre a szabadításra utal. Hát ezért teljesedik be Istennek ígérete Jézusban. Persze tudjuk azt is, hogy sokféle ígéret van. Akár a Szentírásban is sokféle ígéret van. Vannak olyan ígéretek, amelyek az egyes embernek szólnak. A személyes életre vonatkozó ígéretei Istennek. Egészen biztos, hogy akik Bibliát olvastok, akik imádkoztok, azok ti is hordoztok magatokban Istentől ilyen személyes ígéretet, ami vagy beteljesedett az életetekben, vagy pedig beteljesedésre vár. Talán egyszer említettem nektek azt, hogy egy fiatal pár éveken keresztül gyermekáldásra vágyott, és sok mindent próbáltak, sok mindenhez fordultak, és nem sikerült, hogy gyermekük fogadjon. És egyszer csak egy lehetetlen helyzetben, tényleg lehetetlen szituációban félre vontak, és egy torna teremnek a bejárati ajtaja mellett hárman imádkoztunk, könyörögtünk, nem órákat, néhány 10 percet. Körülöttünk pedig zajlott az élet, és könnyekve hagytuk el a tornacsarnokot, és ennek a családnak gyermeke született. Isten megadta, amit ígéretként kínált nekik. Mégis olyan fájdalom van a szívemben, hogy nem mennek oda minden vasárnap az Úristen elé, és nem mondják azt, hogy Uram, Te beteljesítetted a Te ígéretedet, Te megadtad, amiért fohászkodtunk. Mindent tudnak, ők tudják, egészen biztosan tudják azt, hogy nem az én imádságomra, hanem azért, mert az Isten meghallgatta a könyörgésüket, beteljesítette az ígéretet, és mégis olyan rideg, olyan acélos maradt a szívük. Testvérem, neked van-e ígéreted, amit Istentől kaptál? Van-e olyan ígéret, amely beteljesedett? Van-e olyan bizonyosságod Isten felől, mint amilyen bizonyossággal említi itt a Szentírás azt, hogy mert bizony beteljesedett, vagy beteljesedik Istennek minden ígérete? És lehet, hogy a személyes ígéreteknek a tekintetében még adventi ember vagy, még várod, hogy beteljesedjen. Tudom, hiszen többen, amikor ima alkalmakon együtt vagyunk, ezekről a személyes isteni ígéretekről is szóltok. És számomra mindig olyan bátorító az a bizonyságtétel, amikor szülő vagy nagyszülő úgy szól, vagy életének alkonyán járó ember úgy szól, hogy lehet, hogy én már nem fogom meglátni a saját szememmel, hogy beteljesedik ez az ígéret, de biztos vagyok afelől, hogy amit Isten kimondott, az úgy lesz. Hogy azon nem változtat, mert Isten nem csélcsap. Amit kimondott, annak meg kell lennie. Vannak ilyen személyes ígéretek is a Szentírásban, hogy ezek beteljesednek. Vannak olyan ígéretek, amelyek egy népnek szólnak. Sokszor ezeket az ígéreteket is összegyűjtjük, újbegyre szedjük a Szentírásból, hogy mi is az, ami egy népnek szóló ígéret volt. Hogyha az ígéretek beteljesedésének az egyik legkiválóbb biblikus alakját szeretnénk idehozni, akkor az éppen a Lévi Máté evangéliuma. Az a zsidó férfi, jézusi tanítvány, aki kiárta, így mondom most, az iskolát, aki megtanulta Isten népének adott ígéreteknek az összességét, és amikor találkozik Jézussal, akkor azt mondja, hogy ez is beteljesedett, meg ez is, meg ez is, meg ez is, meg ez is. Hát ő Jézus, a Messiás. És vannak olyan ígéretek, amelyek pedig minden népnek szólnak, így nevezzük őket, hogy az üdvösségünket ígérő isteni szavak. Az üdvösség történetnek az ígéretei, amelyeket Isten már az ősatyáknak megmondott, amelyekről az ószövetségi próféták szóltak. Például Ézsaiás azt mondta, hogy Immánuel velünk az Isten, És ez is Jézusban teljesedik be, mint ahogyan Jézus az evangélium végén azt ígéri, hogy minden nap velünk marad. Isten Jézusban mindig velünk van. Istennek azok az ígéretei, amelyek az üdvösségünkre vonatkoztak, ezek mind-mind beteljesedtek. És Jézusban teljesedtek be. Ezért ugyanaz a kérdése a mai napnak, mint a prófétának volt 2500 évvel ezelőtt, hogy miért halnátok meg, hogyha Istennek az üdvösségre vonatkozó ígéretei Jézusban beteljesedtek. Miért halnátok meg? Hiszen van bűnbocsánat. Jézus Krisztusban van bűnbocsánat. Ezt ábrázolja ki a terített asztal. Miért választanánk mást? Miért gondolnánk azt, hogy ilyen acélosnak kell maradni a mi életünknek? Jézusban Isten minden ígérete igen lett. Ezért jön Jézus, ezért van advent, ezért vannak ünnepeink, hogy megerősödjünk abban, hogy Jézusban, mint megváltónkban, Isten elkészítette az üdvösséget számunkra. Az örök élet, ahogyan a Tituszhoz írott levélben olvassuk, Jézus eljövetelében, egész munkásságában beteljesedett. És persze az is igaz, hiszen adventnek a négyes üzenetéből erre is utaltunk, hogy vannak Istennek olyan ígéretei, amelyek pedig majd be fognak teljesedni, amikor eljön, amikor felfedi titkát minden szív előtt, akkor mindenki látni fogja, hogy Isten valóságos, hogy Isten létezik, és ez nem fenyegetés, hanem leírás. Mert a valóság az sohasem fenyegetés, hanem eszméltetés. Isten ígéretei, amelyek beteljesednek a Krisztusban hívő ember számára, egy választ mondatnak ki, legyen isteni a dicsőség. Ezt tehetjük egész életünkkel, erre vezérelhet bennünket Urunk az ő lelke által, ezt tehetjük egy Isten tiszteleten, ezért mondhatjuk Istennek akaratára azt, hogy Amen. Csakis Krisztus által mindig Amen-t mondhatunk Isten dicsőségére. Mert beteljesedik Istennek minden ígérete. Amen. Válaszoljunk testvéreim fennállva Urunk szavára a már énekelt 301. dicséretünket. Keressük meg újra, 8. versszakát énekeljük el. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk, Jézus Krisztus által megköszönjük neked, hogy üdvösségünk, életünknek gondozása, bűnbocsánatunk Jézus Krisztusban van. Köszönjük, hogy benne lett az atyának minden ígérete, igen. Hálásan fogadjuk ezt, Urunk, hiszen Hogyha kétségeink volnának a te szavad felől, akkor újra és újra elkeskenyülne a mi életünk, reménytelenné válnának a nehezebb napok és óránk. Hogyha bizonytalanságban élnénk, akkor bizonytalanságban tartanánk mindazokat, akik reánk bízattak, akkor összekuszálódna a mi életünk. Add a megváltás bizonyosságát számunkra Jézus Krisztusban, hogy ő azért jött, hogy megmentsen bennünket. Imádkozunk hozzád, Urunk, a mi gyülekezetünkért, adventet váró és adventben élő gyülekezetért, minden tagjáért. Imádkozunk gyermekeinkért, akik most a gyermekisten tiszteleten készülnek már a te eljöveteledre, hogy magasztaljanak, dicsérjenek téged. Imádkozunk hozzád, Urunk, azokért, az ifjainkért, akik megkezdték a vizsgáikat az egyetemeken, főiskolákon. Imádkozunk hozzád, Urunk, a szülői generációért, akik valami fajta belső motivációt és kényszert érzünk arra, hogy gyermekeink vágyait valahogyan csillapítsuk ezekben a napokban. Imádkozunk hozzád, Urunk, időseinkért, betegjeinkért. Könyörgünk, Urunk, a kórházi ágyon lévőkért, idősek otthonában lévőkért. Könyörgünk, Urunk, azokért, akik vizsgálatra vagy kórházra készülnek még ebben az ünnepkörben. Imádkozunk hozzád, Urunk, a gyászolókért. Kérünk, hogy világosságodat, fényességedet és vigasztalásodat ad nékik, hogy ne pusztán az elmúrásra, a fájdalomra, könnyekre emlékezzenek, hanem a te szeretetedre és irgalmadra is. Imádkozunk hozzád, Urunk, az emlékezőkért. Évtizedek után is legyen ott a te kegyelmed velük, hogy amit kértek, vigasztalást, abban élhessék minden napjaikat. Imádkozunk hozzád, Urunk, népünkért, nemzetünkért. Könyörgünk, Urunk, világi vezetőinkért, itt ezen a településen is. Imádkozunk hozzád, Urunk, egyházunkért, egyházunk vezetőiért. Imádkozunk hozzád, Urunk, azokért, akik az elmúlt héten alkalomról alkalomra, estéről estére eljöttek Csobánkára, hogy hallják a te evangéliumodat, akikben indítást és bátorítást helyeztél el, hogy oda járuljanak eléd, hogy ne halogassák, hogy ne oltsák meg a lelket, és ne nyomják el a pislogó gyertyabelet életükben és szívükben. Úgy, mi pedig, akik hiányosabban vettünk részt ezen az alkalmon, kérünk, bocsáss meg ezt nékünk. Add, hogy amikor eléd állunk az úrasztalához, akkor egész életünket, megváltásunkat megköszönjük neked, mert hogy valóságosan meghaltál, valóságos bűnbocsánatot adtál, ezt hisszük. Amen. Mondjuk el együtt a mi Urunktól tanult imádságunkat. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma. És bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Helyünket elfoglalva készüljünk az úrvacsora közösségére. 435. énekünket énekeljük mindkét versszakával.
Így hív bennünket, ami Urunk, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és terhet hordoztok, és én megnyugvást adok nektek. Amen. Hallgassuk meg, hogyan szerezte mi Urunk az Úr Jézus Krisztus az úrvacsorai közösséget. Elénk adják ezt az evangélisták is az utolsó vacsora leírásában, de legbővebben Pál apostol korintusiakhoz írt első levele 11. fejezetében olvashatjuk a következőképpen. Én az Úrtól vettem, amit át is adtam nektek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálát adva megtörte, és ezt mondta: vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti éretetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután megvacsorált, és ezt mondta: a poháram az új szövetség az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek a kenyeret, és isszátok a pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Készüljünk most az Úrral való közösségre, valljuk meg bűneinket, hajtsuk meg fejünket, imádkozzunk. Mindenható Istenünk, drága mennyei atyánk az Úr Jézus Krisztusban, hálát adunk neked, hogy újra itt állhatunk meg a te asztalod előtt, terített asztalod előtt. Te látod, Urunk, hogy hogyan jöttünk most ide. Milyen szívvel, gondolatokkal, mi van mögöttünk, és mit hoztunk magunkkal. Te látod, Urunk, hogy mi van szívünkben, hogy hozzuk-e, Urunk, a mi szívünk keménységét, ridegségét. Hozzuk-e, Urunk, a mi hitetlenségünket, kételjeinket, kétségeinket, amikor nem tudtunk bízni benned. Hozzuk-e, Úrunk, a mi hálátlanságunkat, amikor visszatekinthettünk volna újra és újra hálával beteljesült ígéreteidre, de megfeledkezünk rólad újra és újra. Hozzuk-e, Úrunk, életünkből, amikor a test cselekedeteinek éltünk, amikor vágyaink kiélése hajtott bennünket, és önzésünk vezérelt, amikor tetteinkkel, szavainkkal, gondolatainkkal megbántottuk egymást, és megbántottunk téged is. Kérünk, Urunk, hogy az imádság csendjében hadd tudjuk mindezeket életünkben, életünk konkrét dolgaiban megvallani előtted, letenni előtted. Mindezeket megvallva kérünk, Urunk, erősíts bűneink bocsánatában, ahogyan vesszük magunkhoz a megtört kenyeret és a kitöltött bort. Olyan bizonyosan feszítetett keresztre, ami Urunk adta életét, értünk. Így kérünk, légy velünk és áld meg úrvacsorai közösségünket. Amen. Megvallottuk bűneinket, valljuk meg hitünket, és mondjuk el együtt, fennhangon az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, mi Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alá szállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jönne ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem az egyetemes Anyaszent Egyházat, hiszem a szentek egyességét, bűnünk bocsánatát, testünk feltámadását és az örök életet. Amen. Még három kérdésre feleljünk hitünk, meggyőződésünk szerint, hallható szóval. Hiszitek-e, hogy ebben a sákramentumban adja nekünk az Úr Jézus Krisztus a Szentlélek által bűneink bocsánatára és lelkünk örök üdvösségére az ő szent testét és vérét? Hiszitek-e, hogy a szent vacsora Krisztussal és az ő szent egyházával való közösségnek és a megszentelt életnek jele és pecsétje? Ígéritek-e, hogy hálából odaszánjátok magatokat élő, szent és Istennek kedves áldozatul? Én is mindezeket veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért én, mint az én Uramnak, az Úr Jézus Krisztusnak, méltatlan bár de elhívott, hivatalos szolgája hirdetem bűneitek bocsánatát és az örök életet, amelyet megad a mi Urunk Istenünk ingyen kegyelméből, szent fia érdeméért, mindannyiunknak, akik hittel kérjük és várjuk tőle. Amen. Most pedig járuljunk mind az Úr terített asztalához, foglaljunk helyet, és a gyülekezet énekelje 440. és majd azt követő dicséretünket. Járlássuk az Úr keresztjét. Így szereztek, kedves testvérek, a mi Urunk az Úr Jézus Krisztus, az úrvacsorai közösséget. Így éltek vele az apostolok, reformátorok, hitvalló őseink, és így éltünk vele most Isten kegyelméből mi is. Mielőtt megtérnénk hajlékainkba, kérünk, intünk benneteket, hogy Isten kegyelmét hiába valóvá ne tegyétek magatokban. Ne uralkodjék többé bennetek a bűn, viseljétek magatokat keresztjén rendeltetésetekhez méltóan, hogy senki titeket meg ne foszthasson Istennek attól a szeretetétől, melyet kijelentett és megbizonyított Jézus Krisztusban. Legyetek, mint az ő szentei és szerettei, könyörületesek. Öltözzétek fel a jóságot, alázatosságot, szelídséget, béketűrést. Szenvedjétek el egymást szeretetben, és ha egymásra valami panaszotok van, bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Jézus is megbocsátott nektek. És az Isten békessége uralkodjék szívetekben, amelyre hívattatok is egy testben az egyházban. Gyertek, adjunk hálát Isten velünk közölt kegyelmért. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, hálát adunk neked, hogy most is megerősítettél bennünket bűneink bocsánatában, bűneinket eltörlő kegyelmedben. Kérünk tégedet, ha tudjuk ennek a kegyelemnek a fényében élni következő napjainkat is. Hadd ragyoghasson át életünkön mindaz a kegyelem és szeretet, amit tőled kaptunk. Így kérjük áldásodat következő napjainkra. Légy velünk, Urunk, munkánkban és pihenésünkben, szeretteinkkel való közösségünkben, mindenhol, ahova helyeztél bennünket. Amen. Foglaljuk el helyünket, hallgassuk meg a hirdetéseket.
Megköszönjük gyülekezetünk minden tagjának elmúlt heti segítségét, munkáját és adományát. Köszönjük a sok szolgálatot, hogy Pomázról is sokan juthattak el a csobánkai evangelizációs hétre. Iratterjesztésünkben megvásárolható a képes Calvin kalendárium, bibliaolvasó kalauz és fali naptár számos más karácsonyi és egyéb kegyes irodalom mellett. Gyülekezetünk takarítói szolgálatába segítőket hívunk és várunk. Kérem, hogy keressenek ebben a tekintetben a testvérek. Szeretettel kérjük gyülekezetünk tagjait, hogy adományaikkal támogassák gyermekeink számára készítendő karácsonyi csomagokat. A már átadott adományt köszönjük szépen. A tegnapi napon, december 2-án adventi jótékonysági babamama kör volt gyülekezeti házunkban. A teljes bevételt a babamama kör, így kell most mondanom, több rászoruló család támogatására ajánlotta fel. 78 ezer forint adomány érkezett ezen a napon. Legyen Isteni a dicsőség! Testvérek, a karzat feljárójánál kifüggesztettük az egyház fenntartói járulékot fizetettek névsorát. A listát október 31-ével készítettük el, így akik november hónapban fizették be az egyház fenntartást, még nem kerültek felírásra. Természetesen ez nem a választói névjegyzék. A választói névjegyzéket majd december 31-én zárjuk le. Kérjük testvéreinket, hogy addig rendezzük az egyház fenntartói járulékot, hogy mind ebben az évben, mind az év, a következő év első felében zavartalanul működhessen gyülekezetünk. Fájdalommal hirdetem, hogy az elmúlt héten megszólaltak harangjaink. 2017. november 1-én elhunyt Bogykai István testvérünk temetése 2017. december 1-én volt a Csobánkai temetőben. 2017. november 19-én elhunyt Zólyomi Gáborné testvérünk. Temetése 2017. november 27-én volt a pomázi református temetőnkben. Istenünk vigasztalását kérjük gyászoló testvéreink életére. Fájdalommal hirdettem, hogy 2017. november 2-án elhunyt Dézsi Lajos testvérünk. Búcsúztatása 2017. december 7-én lesz az óbudai temetőben. Istenünk irgalmazzon egy családnak is. 2017. december 3-án, istentiszteletünk után, harang szól Erdély Ildikó halálának 20. éves évfordulóján. Szeretettel emlékeznek testvérei, és minden szerette. Urunk, gyógyítsa sebeiket emlékező testvéreinknek. Alkalmainkat hirdetem, hétfőn 9:30-tól baba-mama kör lesz Pomázon, 17 órától ima óra. 18 órakor énekkörű próbát tartunk Pomázon. Kedden 18 órától Biblia óránk lesz Csobánkán, Kék Kereszt alkalom Pomázon, 7:30-től pedig Biblia olvasó kör Pomázon. Szerdán Biblia óránk lesz Pomázon, csütörtökön ima óránk lesz 6 órakor Csobánkán. Pénteken 7 órakor ifjúsági alkalmat tartunk Pomázon. Jövő vasárnap, advent második vasárnapján, 9 órakor istentiszteletünk lesz Csobánkán, 10:30-től pedig Pomázon. Hirdetem, hogy ma 18 órakor a pomázi római katolikus templomban szolgál Psalmus kórusunk. Végül, de nem utolsó sorban arra kérem testvéreimet, hogy a tanult éneklapot vigyük magunkkal, ne hagyjuk itt a templomban, és még ebben az adventben énekelni fogjuk, talán más összefüggésben is. Testvéreim, a hirdetések végével istentiszteletünk vége is elközelített. Záró énekül 447. dicséretünket keressük meg, első versszakával énekeljük el. Fennállva vegyük az áldást. Mindezek után az Atyának szeretete, a Fiúnak kegyelme és a Szentléleknek közössége legyen és maradjon mindnyájatokkal, hogy lakozzék a Krisztus hitáltal a ti szívetekben. Amen. Énekeljük el nemzeti imádságunkat, a himnuszt. áldás békesség, Isten velünk, viszontlátásra.